Kékbolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Legutóbb Szlávik János főorvos úrral abban maradtunk, hogy folytatjuk a beszélgetést. A múltkori beszélgetésünkben ugye érintettük a várandós kismamákat, megnyugtató gondolatokat hallhattunk főorvos úrtól, és aztán áttértünk a saját felelősségünkre, hogy mi mennyiben vagyunk felelősek egy-egy járvány, egy-egy vírushelyzet kialakulásáért, mennyit tehetünk a megelőzésért, illetve milyen veszélyeket rejthet Európára, az Európában élő emberekre a klímaváltozás, és ennek következtében új betegségek megjelenése. Hát akkor beszéljünk az új és az esetleg újonnan érkező régi betegségekről. Ugye a múltkori beszélgetésünknek a végén sok szó esett a szúnyogokról. Ha jól tudom, 3000 szúnyog faj van a világon. Ez is egy meglepő információ volt számomra, nem gondoltam volna. És ezek közül jó néhányan olyan betegségeket terjesztenek, ami számunkra eddig még legalábbis ismeretlen. A múltkor elhangzott néhány olyan fogalom, ami azt gondolom, hogy a hallgatók számára ismeretlen betegséget jelent, például a dengiláz. Ez nekem is ismeretlen volt, de amikor elkezdtem ebben a témában egy kicsit kutakodni, és amikor előadásokra készültem, hogy a gyerekeket, fiatalokat tájékoztassam erről a klímaváltozásnak a várható következményeiről, az egyik ilyen ábra, amit beszoktam mutatni nekik, egy térkép, ahol lehet látni, hogy a dengilázas esetek hány helyen és hol fordultak elő, egy mikroszkópikus méretű része a világnak tulajdonképpen 70 évvel ezelőtt, és 70 év múlva lényegében a világ nagy részén ma már a dengiláz ott van, betegíti az embereket, és rossz hír számunkra, és itt kapcsolódok a múltkori beszélgetés utolsó mondatához, megjelent már Európában is, az én tudomásom szerint a dengilázat terjesztő szúnyognak életképes populációja jelent meg a Balkánon.
Ugye az ilyen típusú vírusfertőzésekhez kell az ember, aki fogékony a fertőzésre, nyilván az, mert nem találkozott soha dengilázzal. Kell a vírus, amit ma már Dél-Amerikából, Ázsiából, Afrikából át lehet hozni, és kell a szúnyog. Na most a szúnyog az nem sokára itt lesz. Tehát nem tudunk mit csinálni, ezek északabbra és északabbra húzódnak. A nemzetközi szállítmányozással, különböző növényekben, autógumikban, hajókon, ezek a szúnyogok igenis át tudnak jutni európai területekre, és amennyiben át tudnak majd telelni, akkor igenis meg fognak itt maradni, és a populációjuk úgymond európai országokban is meg fog ragadni. Ehhez már csak egy ugrás az az ember, aki a fertőzött területekről Európába utazik, hordozza magában a vírus, és a szúnyoggal találkozva elindulhatnak a járványok. Azért a dolog nem ilyen bonyolult, hiszen az emberiség megpróbál ez ellen tenni valamit. A szúnyogok ellen ma már rendkívül sok módszerünk van, nem csak a szúnyogírtás, hanem például genetikailag olyan szúnyogoknak a létrehozása, amelyek például csak fiúk. Ugye tudjuk, hogy a fertőző betegségeket a lány szúnyogok
terjesztik. Bár bocsánat, de Brazíliában erre ráfáztak, mert ők próbálkoztak ezzel, és a braziloknak ez nem jött be, úgyhogy
próbálkozunk.
Azért van, amikor sikerül mellélőni egyébként egy ilyen kísérlettel.
De valamit kell csinálni, mert ez így. Pont a dengiláz példája mutatja, hogy valóban nagyon sok trópusi betegséget visszaszorítottunk, de a dengilázzal ez nem megy. Ráadásul emlékezünk a Zikára, ami 2015-ben csak átjutott valahogy Ázsiából, csendes-óceáni szétektől Dél-Amerikára, és aztán ugye az észak-amerikai kontinensre is, és nagyon komoly riadalmat keltett az emberiségben, hogy egy óriási Zika járvány lesz majd, pont az olimpia idején.
Hát pont az olimpia idején, és sokan le is mondták emiatt egyébként, a sportolók közül is azt mondták, hogy nem mennek. Nem csak sportolók, hanem turisták is azt mondták, szurkolók is, hogy bizony akkor nem mennek Brazíliába, és azért, hogy az óvatosság nem volt teljesen alaptalan, mert úgy itt terhes kismamákra vonatkozó, pontosabban a csecsemő magzatra vonatkozó veszélyről van szó, ez a úgynevezett kóros kisfejűség, de azért az ilyen betegségben szenvedőknek a száma 15-szöröse lett Brazíliában, tehát igenis a vírus megérkezett, a szúnyog fertőzött, és nagyon sokan sajnos beteg gyermeknek adtak életet az édesanyák közül.
Ez így van. Persze az emberiség felelőssége, hogy egy csendes óceáni szigeten jó néhány évvel ezelőtt már észlelték azt, hogy az édesanyák kisfejűséggel született gyermeknek adnak életet, és nagyon jól tudták, hogy ezek a szúnyogok ott vannak, sőt a vírust is észlelték, de hogy az emberiség úgy gondolta, hogy ez majd nem fog elterjedni.
Hát elterjed. Ráérünk majd akkor foglalkozni, hogy
ez így van. Meg azért nem csinálunk el védőoltást, mert ebből úgyse lesz majd probléma. Egyébként ez már mutatja, hogy ez ellen a vírus betegség ellen sincs gyógyszer. pedig a dengiláz, a zikaláz, a sikungunyaláz, ezek ilyen hasonló tüneteket okozó betegségek, jó néhány évtized az emberiséggel vannak, és nem tudunk ellene hatékony gyógyszert létrehozni. Tehát nem kell nekünk akkor csodálkozni, hogyha a koronavírus ellen sem tudunk valóban hatékony vírus ellenszert kialakítani.
De és miért nem tudunk ilyen gyógyszereket létrehozni? Nem elegendő a tudásunk, nem fordítunk elég forrást rá, nincs elég kutató labor, tehát akár a személyeket illető, tehát kutató személy és labor, tehát infrastruktúrális kapacitásunk. Mi az oka ennek?
Nem tart még ott a tudomány. Tehát nem tart ott a kutatók, hogy egy olyan vírusbetegséget, amely az embereknek a genetikai állományába épül be, ezzel valamit tudjon kezdeni. Ez a legjobb példa az AIDS. Ugye az AIDS vírusa az a humán sejteknek a génállományába építi be az információt. És jelenleg nincs olyan lehetőségünk, hogy ezt az információt onnan bármi módon kivegyük. Ugye nem lehet kivágni, nem lehet onnan semmi módon kiirtani. Ezért tudjuk például az AIDS-betegség ellen azt tenni, hogy leállítjuk a vírusszaporodást, de maga a vírus benne marad az emberekben. Ez is óriási dolog, mert nem halnak meg, de nem tudjuk meggyógyítani őket. Világos. És egyébként egészen hihetetlen, hogy évtizedek alatt mennyit fejlődött a tudomány, és hol tartunk most a géntechnológiában. És ez mégsem megy. És ez így van a többi vírussal is. Ezek a vírusok ugye, ezek csak egy ilyen kis apró genetikai RNS vagy DNS információt tartalmaznak, és ez elképesztő módon megnehezíti az ellenük való védekezés. Ráadásul a koronavírushoz hasonló RNS vírusok rendkívül módon változatosak. És az AIDS vírusa is ezért rendkívül változatos és változik, változékony. Gondoljunk csak az influenzára, ami ellen minden évben újra-újra kell magunkat oltatni.
A múltkori beszélgetésünk során idézett tanulmányban volt az, hogy egyrészt ezek a vírusok sokkal könnyebben találnak meg bennünket, mert a feltételek ehhez sokkal inkább adottak, ráadásul sokkal könnyebben alkalmazkodnak a környezethez, a környezeti változásokhoz, mint ahogy mi egyébként fel tudunk készülni az ellenük való védekezésre. Ez pontos leírás a helyzetnek?
Ez pontosan így van, a vírusok ráadásul okosak. Tehát egy vírus, hogyha...
Pedig ezt nem gondolná az ember, erről a kis műtyürke szabad szemmel nem láthat.
De okos, mert ha megöli a gazdáját, akkor ő rosszul jár, mert elpusztul a gazdájával együtt. Tehát a vírusnak olyan életcélt kell kitalálnia, hogy a gazdájával maradjon, ne nagyon ölje meg, és a gazdája sikerrel tudja tovább terjeszteni. Ez abszolút a légúti vírusoknak a sajátja. Ugye az influenzával is ez van, hogy azért arra vigyáz a vírus szerencsére, hogy például a madár influenza vírusa, ami egy halálos megbetegedés az emberre, közel 100%-os a halálozása, a madarakban képes a madárállományban hihetetlen pusztítást okozni, de még nem mutálódott olyképpen, hogy emberről emberre is terjedjen. Én világéletemben úgy gondoltam, hogy az emberiség számára a madárinfluenza jelenti a legnagyobb veszélyt. Hiszen a madárinfluenza, ha megtanulna emberek között terjedni, ilyen típusú, úgymond veszélyességgel, akkor óriási járványt okozna, mert szinte mindegyik embert megöli, egy nagyon súlyos vérzéses tüdőgyulladást okoz. Természetesen állatról emberre terjed, de nagyon ritkán jut át, de ha átjut, akkor szinte mindig megöli az áldozatát.
Volt szó, igaz, csak egy rövid kitérő erejéig a maláriáról. Még az előző beszélgetésünk alkalmával, hogy a malária volt valamikor Magyarországon is, volt Európában, aztán eltűnt. De ahogy a maláriát terjesztő szúnyogok akklimatizálódnak, alkalmazkodnak a környezethez, nem csak hajnalban, hanem, és nem csak este, hanem napközben is csípnek már. És valahol azt olvastam, hogy bizony föl kell készülnünk arra, hogy 8-10 év múlva akár Magyarországon is újra megjelenhet a malária. Lehetséges ez? Vagy ez azért ez túlzott félelem?
Ugye az emberiség jelenleg azon küzd, hogy az afrikai, dél-amerikai és ázsiai országokban visszaszorítsa a maláriát. Tehát próbál a szúnyogok ellen úgy harcolni, hogy ne legyen több eset. Ráadásul a malária a kisgyermekekre, terhesekre a legveszélyesebb. Tehát a legtöbb malária eset a kisgyermekeknél fordul elő, és rendkívül veszélyes a terhesekre is. És ahogy telik az idő, az ottani emberek megszokják a maláriát. Tehát amíg egy európai ember, ha ilyen területre utazik és elkapja, óriási veszélynek van kitéve, akár meg is halhat, addig a helyiek úgymond megrázzák magukat, két napig lázasak és nem foglalkoznak vele, hiszen ő bennük van valami védettség. Tehát ezért veszélyes ez az európai emberekre, és ezért mondjuk mi, ha valaki ilyen helyre utazik, mindenképpen nagyon vigyázzon magára, védje magát a szúnyogoktól, szedjen a malária ellen valami olyan tablettát, ami megakadályozza, hogy ő beteg legyen. Én úgy gondolom, hogy Európában a malária nehezebben fog bejutni, hiszen azok a szúnyogok azért kevésbé érnek ide. Ráadásul a malária ellen még szerencsére van megfelelő gyógyszeres kezelés. A maláriával az a baj, hogyha valaki nem veszi komolyan, elutazik a dzsungelba, nem szed gyógyszert, netán hazajön Magyarországra, nem figyel arra, hogy lázas, valami súlyos baja van, ha túl sokat vár, akár meghalhat is. Minden 5 évben egy magyar ember meghal ezért, mert nem gondolt arra, hogy maláriás volt.
Most egy személyes emléket megoszthatok talán a hallgatókkal, hogy amikor a Semmelweis napi kórház ünnepségen találkoztunk, akkor utána az ünnepség után beszélgettünk erről, és ott, mintha azt említette volna, hogy ott volt egy fiatal lány, aki szintén Afrikába ment, és maláriában halt meg nagyon fiatalon, még 30 évesen volt.
Igen, sajnos hát nagyon ritkán, de előfordul. Tehát nagyon-nagyon sokat kell erről beszélni, az olyan trópusi utazások kapcsán, nem csak a malária ellen próbáljuk meg védekezni. Ezek olyan kórokozók, ezek olyan kórképek, amik az európai emberek számára tényleg veszélyesek. Nem csak az európai, nyilván a fejlett világban élők számára veszélyesek, hiszen mi soha nem találkoztunk ezekkel a kórokozókkal, és ez ránk tényleg halálos veszélyt jelent. És ez ellen ugye malária ellen van tabletta, mások ellen van védőoltás, gondolok itt a sárgalázra, hastifuszra. Ha valaki egy ilyen trópusi utazást tervez, készüljön föl arra, hogy legalább 4-5 féle oltást, többféle tablettát és különböző szereket fog azért kapni, hogy valamennyire próbálja magát megvédeni az egzotikus betegségekkel szemben.
Ezt tanúsíthatom, mert amikor hivatalos úton mi is ázsiai országban mentünk, az elmúlt 8 év során ez néhányszor előfordult, akkor bizony előtte 30 nappal, 60 nappal, attól függ, hogy milyen védőoltásra volt szükség, bizony ezeket mindenkinek, aki a delegáció tagja volt, meg kellett, hogy kapja. Tehát, hogyha malária talán nem is érkezik meg hozzánk, ez jó hír. A dengiláz lehet, hogy megérkezhet, hogy erről beszéltünk. Van itt egy másik probléma, amivel belebotottam, készülve a mai beszélgetésre, a kullancsok, azok viszont itt vannak. Az éghajlat változása miatt, amiatt, hogy kevesebb a hideg téli napoknak a száma, jobban át tudnak terelni, megnőtt a kullancsoknak a száma, ez önmagában is egy probléma, de amit még súlyosabb problémának látok, hogy az elmúlt 40 évben meg 100-szorozódott a fertőzés képes kullancsoknak a száma. Mit tudunk tenni a kullancsok ellen?
Ezt valóban látjuk. Tehát azt mi is észleljük, hogy az elmúlt években egyre több Lyme kóros beteggel találkozunk, egyre több olyan beteggel találkozunk, aki talál magában kullancsot, tehát a kullancsok sokkal könnyebben eljutnak az emberhez. Szerencsére a Lyme kór egy jó indulatú megbetegedés, ha valaki egy erdőjárást követően talál magában egy kullancsot, és ezt követően 2-3 héttel egy ilyen furcsa kör alakú foltot talál a bőrén, akkor forduljon orvoshoz, és minden bizonnyal meg fog gyógyulni. A kullancsban található vírus okozta agyvelőgyulladás már egy sokkal súlyosabb kórkép. Szerencsére ez ellen van oltás. Igen, tehát amikor arról beszélünk, hogy a gyerekeinket, ha sokat jár erdőn, vagy saját magunkat, ha erdőjáró emberek vagyunk, oltassuk be magunkat a kullancs enkefalitis, a kullancs agyvelőgyulladás ellen, akkor helyesen járunk el, hiszen ez egész nagy biztonsággal megvéd. A Lyme-kór ellen nincsen védőoltás. Viszont a Lyme-kór sokkal jó indulatúbb, de sokkal több van. Tehát a saját praxisomban is látom, hogy egyre több ember jelentkezik nálunk ilyen tünetekkel. Valószínűleg a melegedés, az, hogy az emberek szeretnének a természetbe jobban kimenni, több alkalom van arra, hogy akár a kullancsal találkozzanak, ez ezt jelenti. A súlyosabb kórképek, például a krími Kongó vérzéses láz, egyelőre Magyarországot nem érte el, de Oroszországban, Bulgáriában, Görögországban, Törökországban egyre több esetet észlelnek. Tehát a kullancsokkal a következő időkben több gondunk lesz.
Igen, és egyébként erre a krími kongói vérzéses lázra 2 évvel ezelőtt már a WHO kiadta a riasztást. Tehát abban a 6 járvány veszélyben, amiről egyébként a WHO beszélt, ez az egyik, amire kiadták a riasztást. Tehát bizony ez már komoly járványként, igaz, hogy még ilyen értelemben egy jól körülhatárolható földrajzi egység, tehát nem világjárvány, de azért messze-messze túl van már a regionalitáson, tehát bizony komoly veszélyt jelenthet. És nem nagyon találjuk ellenszerét a kullancsoknak, nem nagyon tudjuk, hogyan kellene irtani őket. Arra biztatnék mindenkit, hogy lehetőség szerint pláne, hogyha többet van a természetben, erdőben, akkor ezt a védőoltást tesz adassa be, mert ez 3 évre védettséget ad, és 3 éveként szerintem ez a pár perc, amíg egy védőoltásnak a beadása tart, az megéri. Itt egy kicsit arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy milyen új vírusokkal találkozhatunk majd. De van a kérdésnek egy másik ága, hogy vannak régiek, amik előkerülhetnek újra. Riasztó hír az, hogy az úgynevezett örök fagy birodalmában, ugye hívják permafrostnak, tehát az örökké fagyott talaj, maga a jég és a fagyott talaj is konzerválhat, konzervált is, mert találtak ilyet a kutatók, olyan vírusokat, amelyek több tízezer évvel ezelőtt kerültek, vagy több ezer évvel ezelőtt kerültek oda, és annak ellenére, hogy a fagyott talajban és a jégben vannak, megőrizték az életképességüket, megőrizték a fertőző képességüket. Ugye egy nagy riasztó hír volt néhány évvel ezelőtt, a lépfene betegség, aminek volt halálos áldozata is Oroszországban. Megjelentek cikkek arra vonatkozóan, hogy esetleg a spanyolnátha ugyancsak a permafrostban tárolt, túlélt vírusa akár egy újabb spanyolnátha járványt is elindíthat. Itt azért zárójelben egy megjegyzés, hadd tegyek, talán nem tudják a kedves hallgatók, hogy a spanyolnátha, becsléseink vannak persze csak, körülbelül 500 millió embert betegített meg, akkor 2 milliárd ember volt a Földön, tehát minden negyedik ember megbetegedett. Megint csak különböző becslések vannak, hogy hány ember halt meg. A legvisszafogottabb becslés 20 millió, a legmerészebb becslés a 100 millió, átlagosan egy 50 millió áldozatot szoktak mondani, tehát iszonyú sok áldozata volt ennek a járványnak, jóval több, mint az első világháborúnak. A pestisről mondják azt, hogy esetleg a pestis, ami egyébként a 19. századig jelen volt, aztán eltűnt, hogy visszatérhet. Mit gondol ezekről a régóta részben elfeledett, vagy hát nem is elfeledett, de nem voltunk vele kapcsolatban ezeknek a régi vírusoknak az újra megjelenéséről?
Ugye a szibériai és az észak-amerikai permafrost, ez a jégbirodalma, ez több száz méter mély, és valóban 400 méter mélyen a hőmérséklet állandóan mínusz 20-27 Celsius. Ez bőven elegendő ahhoz, hogy konzerválja ezeket a baktériumokat és kórokozókat. Aki olvasta a Romanov kereszt című filmet, azt hallotta, hogy Alaszka északi részén kerestek olyan kórokozókat ebben a permafrostban, ami esetleg a spanyolnátha idején létezett, és meg is találták. A jó hír az, hogy csak a darabjait. Tehát szerencsére élő olyan vírust, ami fertőzhetne, vagy életképes lenne, nem találtak, de valóban megtalálták a genetikai állományának egyes részeit. És óriási a veszély arra, hogy legközelebb majd nem egy vírusnak a darabjait, hanem magát a vírust találják meg. Ugye egyelőre egy-kétféle olyan új vírust találtak, az óriás vírusokat, amik hál' Istennek emberre nem veszélyesek, csak az egysejtű amőbákra, de senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő. Ugye ezek a jégbe fagyott kórokozók igenis jelenthetnek veszélyt, hiszen gondoljunk arra, hogy a földfelegedésével kapcsolatban egészen elképesztő eredmények születtek a hőmérsékleti rekordokban. Szibériában több mint 40 fokot mértek. A 40 fok az borzasztóan felgyorsítja ennek a jégrétegnek az olvadását, úgyhogy ez egy valós probléma, ezzel szembe kell nézni az emberiségnek, és vizsgálni kell.
Igen, ez Oroszországban is, és másutt is ez egy komoly probléma. Riasztó volt olvasni a nyáron, hogy folyamatosan nem egy napig, hanem folyamatosan több napon keresztül 35-40 fokos hőmérséklet. Az északi sarkörön túl is 30 fok fölötti hőmérsékletet mértek több napon keresztül, és ez jelentősen megváltoztatja nyilván nem csak a klímát, hanem az élőlényeknek az életterét, a reagálását erre a változásra, és nyilván a mi veszélyeztetettségünket is.
A jó hír az, hogy azért ezeken a területeken tudni kell, hogy rendkívül ritka a népsűrűség. Tehát, hogyha szabadba kerülne egy kórokozó, nagyon-nagyon nehéz lenne neki emberrel vagy állattal találkozni. Tehát szerencsére a járvány szempontjából ez jó hír, tehát persze nem tudjuk, mit hoz a jövő, de azért nekünk járványban kell gondolkodni. Tehát az ilyen kiszabaduló kórokozók egyelőre nem sok veszélyt jelentenének az emberiségre, kivéve ha valami olyan újfajta lenne, amit nem is ismerünk, egy újabb X-faktor.
Hát reméljük, hogy ettől most megkímél bennünket a Jóisten, viszont hogy azért ne ennyire borús legyen a kép a végére, hagytam egy másik járványt, ami tulajdonképpen a végeredménye jó, és ez egészen közel van már hozzánk. Amikor a járvány véget ért, akkor már én is éltem. Ez a himlő járvány, ami 1949-ben indul, és aztán 1967-ig tart, és 2 millió áldozatot szed. De megtalálják a vakcinát, és lényegében 1979-től, tehát az elmúlt 40 évben ez eltűnik. Eltűnik. Nem fertőz. Ez a jó hír. És a jó hír, hogy, vagy hát a bizakodásra okot adó, reméljük, hogy nem csak a himlő elleni vakcina tekintetében, hanem az új, most támadó, vagy a régi, most aktivizálódó vírusok tekintetében is majd lesz vakcinánk.
Ráadásul a fekete himlő jelenleg a világon azért létezik, két katonai kutató laboratóriumban, és a tudósok minden évben összevesznek azon, hogy eltüntessék a földszínéről, vagy megtartsák, hogyha esetleg valahonnan kiszabadulna, akkor legyen miből oltóanyagot létrehozni. Egyelőre az utóbbiak győznek, tehát nem pusztítják el a himlőnek a kórokozóját, hanem igenis tárolják valahol, és bíznak abban, hogy sehol a világon nem fogja felütni a fejét. De én is erre szoktam hivatkozni, ha az emberekhez beszélek, hogy mindenki gondolja végig, hogy volt ezen a földgolyón egy olyan betegség, amit a védőoltásokkal sikerült elpusztítanunk a földszínéről. Ne tessék félni a leendő koronavírus elleni védőoltástól, mert lehetséges, hogy új védőoltással egy másik betegséget fogunk a földszínéről eltörölni, és azt úgy hívják, hogy a koronavírus betegség. És ha egy betegség ellen van védőoltás, akkor ezt mindenképpen használjuk ki.
Én azt gondolom, hogy ez végszónak tökéletesen megfelel. Nagyon szépen köszönöm Szlávik János főorvos úrnak, hogy két alkalommal is beszélgető társam lett. Remélem, hogy a hallgatók nagyon sok érdekes, nem csak hogy információval, hanem olyan tudással is gyarapodtak, amit a további életük során, járványokra való felkészülés során, a megelőzés során majd hasznosítani tudnak. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, viszont hallásra.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Boros Zoltán vagyok, a Mária Rádió koordinátora, és egy fontos eseményről szeretnék beszámolni, amely a Mária Rádió családi gazdálkodását nagyon pozitívan érintette. A Mária Rádió júliusban adománygyűjtő napokat tartott. A adománybevétel és működési költség egyenlegének a javítása céljából. Ez a két adománygyűjtő nap, ez július 15-én és július 28-án történt, és a hallgatói család hatalmas összefogásának eredményeképpen majd 10 millió forintnyi extra Marjaton adomány érkezett a Mária Rádió működésének a támogatására. A július 31-ig ténylegesen befolyt összeg 9.645.083 forint volt, és ezzel a hatalmas összeggel ugyan az összes negatív egyenlegünk nem tűnt el, tehát a Mária Rádió eddig évelétől számított adománybevétele és eddig felmerült működési költségének az egyenlege az ugyan nem fordult pozitívba, de egy hatalmas, óriási segítséget kaptunk, és egy hatalmas, óriási lélegzetvételhez jutott a Mária Rádió ezáltal. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a Mária Rádió a augusztust és a szeptemberben Magyarországon, Budapesten zajló nemzetközi eukarisztikus kongresszusra egy nyugodtabb anyagi háttérrel készülhet. Köszönjük a kedves hallgatóknak, köszönjük támogatásukat, köszönjük azt, hogy a önök támogatásával a Mária Rádió minden nap meg tud szólalni, és minden nap tudja hirdetni az evangéliumot, az örömhírt. Köszönjük!